Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 1931-ben a világgazdasági válság tetőpontján érkezett el a Rerum Novarum kiadásának 40. évfordulója. 11. Pius pápa ezt az időpontot ítélte alkalmasnak, hogy felelevenítve a 13. Leó által egykor mondottakat, újra fogalmazza az egyház tanítását a gazdaság, a társadalom, a szociális igazságosság néhány kérdéséről. Hagyományt is teremtett ezzel. Az utóbbi évtizedekben Péter utódai, ha új gondolatokkal gazdagítják a katolikus társadalom teológia szellemi építményét, azt mindig egy korábbi körlevél megjelenésének jeles évfordulójára emlékezve teszik. Sok éves mérlegelés, alapos előkészületek után 1931. május 15-én jelent tehát meg a Quadragesimo Anno 40 év kezdetű körlevél, a katolikus társadalmi tanítás egyik legjelentősebb, alapvető fogalmak sorát tisztázó dokumentuma. Az időpont megválasztása értelemszerűen hagyományt teremtett. Ugyanakkor a pápa, mint egykor elődel Leó, nem egyedül dolgozott a körlevél gondolatmenetének kimunkálásán, az előkészítésben egész szakértői csoport vett részt, a szöveg végső, a Szentatya által átnézett, javított és helyenként alaposan átírt fogalmazmánya pedig egy ekkor még fiatal német teológus és társadalomtudós, a későbbi katolikus társadalom tudományoknak szinte szimbolikus alakjává lett német jezsuita, Oswald von Nellbreuning talentumát dicséri. Róla a körlevél megalkotásában és a katolikus társadalmi tanítás sok évtizedes történetében betöltött páratlanul fontos szerepéről, életéről és életművéről, a tanítóhivatal dokumentumainak sorát is megszakítva, később még külön is fogunk beszélni. A Quadragesimo Anno szellemi kiindulópontja 11. Pius pápának az a tézise volt, hogy csak úgy, mint 1891-ben a társadalmi és gazdasági bajokból kivezető út a nyugati társadalmak átfogó erkölcsi megújulása, a keresztény értékeknek eredeti méltóságukba való visszahelyezése révén érhető el, amihez képest a szükséges gazdasági és politikai, szociálpolitikai teendők jelentősége csak másodlagos és elenyésző. Ennek megfelelően a körlevél három fő gondolatkör tárgyalását tekintette feladatának. Ezek sorában az első tekintettel az évfordulóra, de a világ állapotára is a Rerum Novarum eredményeinek méltatása, állításainak értelmezése volt, úgy, hogy nagy tanítómesterünk, azaz Leó pápa társadalmi és gazdasági tanítását bizonyos ellenvetésekkel és kételyekkel szemben megvédjük, és néhány témakör erejéig részletesebben is kifejtsük. Ugyanakkor messze többről is volt szó a Quadragesimo Anno esetében, mint puszta tisztelgésről 13. Leó szellemi teljesítménye előtt. 11. Pius egyrészt úgy ítélte meg, hogy elérkezett az idő a gazdaság és a társadalom világának olyan fogalmi elemzésére, amely szakszerűségében a keresztény hagyomány és a modern politika és gazdasági elmélet fogalmi összhangjának kimunkálásában messze túlmutat a Rerum Novarum gyakran még esendő és bizonytalan, a középkort idéző veretű természetjogi szemlélet keretei között maradó megfogalmazásain, és közvetlen feleleteket kínál azokra a kérdésekre, amelyeket a válsággal küzdő és háborgó valóság vett fel. Ebben a tekintetben a körlevél diagnózisa egyértelmű és világos. bár a rerum novarum nem csupán a katolikus társadalom elméletben hozott megújulást, hanem pozitív eredményei a munkásság helyzetének alakulásában, a tőke és a munka világának kapcsolatában is tetten érhetők. Ám időközben az is bebizonyosodott, hogy maga a tőkés gazdasági rendszer működésének gyors átalakulása új, korábban a nem látott konfliktusok sokaságát veti fel, középpontjában az állam, az államhatalom és a magántőke a magánmunka viszonyának kérdéseivel, amelyekre a keresztény gondolkodásnak is megoldási javaslatokat kell megfogalmaznia. 11. Pius tömör és lakónikus megfogalmazása szerint 13. Leó kora óta mind a gazdaság rendszere, mind a szocializmus nagyon sokat változott. Ebből pedig világosan következett, hogy a quadragesimo anno részben a modern gazdaság jelenségeinek elemzésére, részben pedig ez a körlevél harmadik nagy témája, azoknak az ideológiai gyógymódoknak az értékelésére vállalkozott, amelyek 1930 körül a nyugati világot, az ipari társadalmakat szellemi izgalomban tartották. Quadragesimo anno kezdetű körlevele a 29-33-as gazdasági világválság mélypontján látott napvilágot, egy olyan drámai pillanatban, amelyről már korábban idéztük a Szent Atya megállapítását, 13. Leó kora óta mind a gazdasági rendszere, mind a szocializmus nagyon sokat változott. E változásokat figyelve 11. Pius elérkezettnek látta az időt arra, hogy értékelje a rerum novarum szellemi hatásának a katolikus közéletiség jelentésének köszönhetően a világban végbement változásokat, de világosan látta azt is, hogy a 19. század vége óta eltelt évtizedekben olyan új jelenségek bukkantak fel a tőke és a munka viszonyában, a gazdasági rendszer szerkezetében, működésében, vagy az állami irányítás, ellenőrzés, szerepvállalás vonatkozásában, amelyek értelmezése és értékelése révén sürgetően szükségessé vált Leó pápa szellemi hagyatékának tovább gondolása. A jeles évforduló tehát alkalmat kínált arra, hogy a Quadragesimo anno bevezetőjében a pápa értékelje és méltassa előre Leó vállalkozásának újszerűségét, és felmérje azokat a hatásokat, amelyek a rerum novarum megjelenésével összefüggésben születtek. A tőke és a munka világa között feszülő ellentét, a munkásság nyomora láttán a világban és az egyházban feltámadó tanácstalanság idején az egyház és annak feje nem hallgathatott tovább, és erre sarkalta őt az igazságosságról, kiengesztelődésről és szeretetről szóló keresztény üzenet továbbadásának kötelme is. Már akkor is világos volt, az időközben beállott változások pedig fényesen igazolták, hogy a társadalom bajaira, a gazdaság világának belső feszültségeire sem a liberális szemlélet, sem a szocialista mozgalmak ideológiája nem hozhat gyógyírt, hiszen az előbbi, ahogy ő fogalmaz, teljesen alkalmatlan a társadalmi kérdések igazságos megoldására, az utóbbi pedig olyan gyógymódot kínál ezekre a kérdésekre, ami még sokkal rosszabb, mint maga a betegség, és ami az emberi társadalmat még nagyobb veszélybe sorolja. 11. Piusnak ezt a megállapítását támasztotta alá az is, hogy az időközben szabályozott mederbe terelt és az államhatalom eszközeivel némileg kordában tartott liberális gazdaságpolitika nem volt képes megfelelően kezelni tőke és munka ellentétét a növekedésre és a piacok, a haszon megszerzésére irányuló korlátlan ambíciói pedig világháborúba és legújabban gazdasági világválságba torkoltak. Míg a szocialistáknak a társadalmi hatalom megszerzésére tett kísérletei csak rombolásra voltak képesek, és a legtöbbet a felszabadítani igyekezett munkásoknak ártottak. Ilyen tapasztalatok birtokában a Quadragesimo anno célként és feladatként azt fogalmazta meg, hogy 13. Leó gazdasági és társadalmi tanítását bizonyos ellenvetésekkel, kételyekkel szemben megvédjük, néhány témakör erejéig részletesebben is kifejtsük. Végül pedig, hogy a gazdaság mai állapotával perbeszállva, s e perben a szocializmus dolgát is megvizsgálva, feltárjuk a jelenlegi társadalmi zavarok gyökereit, megmutassuk együtt az üdvözítő megoldás egyedüli útját, ami nem más, mint az erkölcsi értékrend keresztény megújítása. Ez a gondolat világos megfogalmazása annak a társadalmi tanítás későbbi történetét is meghatározó véleménynek, hogy az egyháznak nem politikai receptekkel, gazdasági megoldásokkal, hanem olyan a társadalmi emberi kapcsolatokat átalakítani képes morális üzenettel kell a világ elé állnia, amelyek megszívrelése magukat, az embereket, a gazdaság, a társadalmi élet, a kormányzás szereplőit alakítva át békés megoldást és kiengesztelődést hozhatnak az emberi közösséget sújtó konfliktusokból. A Rerum Novarum szellemi és gyakorlati hozadékát elemezve, amelyet a társadalomról szóló katolikus tanítás Magna Chartájának nevez, 11. Pius megállapítja, hogy az eltelt időszakban valóságos új katolikus társadalomtudomány született. A Rerum Novarum tanítása lassan és észrevétlenül belopózott azok elméjébe is, akik kívül állnak a katolikus közösségen, és nem ismerik el az egyházat. És megfogyatkozott azoknak a száma, akik vitatják, hogy az egyháznak van és lehet mondandója az igazságtalansággal és feszültségekkel küzdő világ számára. A Rerum Novarum volt az az okmány, mondja tovább a körlevél, amely megkérdőjelezte a liberalizmusnak az államvezetés hatékony beavatkozását, már régóta akadályozó nézeteit, és ezzel magukat a tömegeket is ösztönözte a reálisabb és elkötelezettebb társadalompolitika sürgetésére. Ez új korszak kezdetét jelentette az iparilag fejlett országok szociális törvényhozásában, ami oda vezetett, hogy a 19. század végéhez képest némileg, bár nem elégséges módon mérséklődött a munkásságot sújtó nyomor és igazságtalanság. 11. Pius Leó pápa körlevelének értékeként számolhatott be arról is, hogy 1891 után megsokasodott azoknak a keresztény pártoknak, munkás érdekvédelmi szervezeteknek a száma, amelyek hatékonyan emelhettek szót a dolgozó ember érdekében, és a munkások között megerősödött az önsegélyezésre és öngondoskodásra való hajlandóság. A Quadragesimo anno következő részében 11. Pius pápa azokra a Rerum Novarumban már kifejtett témákra tért vissza, amelyek körül félreértések merültek fel a 20. század első évtizedeiben. Így a szocialista eszmékkel szembeszállva megismételte azt a katolikus hagyomány által megerősített véleményt, amely az ember természetes jogának tekinti, hogy javait magántulajdonként birtokolja. A magántulajdon önmagában nem oka a társadalmi igazságtalanságoknak, ha egyéni jellege és közösségi rendeltetése harmóniában marad egymással, azaz egyszerre szolgálja a tulajdonos javát és gyarapodását, és a közjót, a tulajdon eredendő közösségi rendeltetését. A pápa érvelése szerint ennek a tulajdon kettős rendeltetésének megőrzése alapvető jelentőségű, hiszen a magántulajdon jog társadalmi közösségű jellegének tagadása, illetve gyengítése az individualizmus szakadékába, vagy annak szélére sodor, míg az egyénre vonatkozó individuális oldalnak visszautasítása, illetve kiüresítése szükségszerűen meddő kollektivizmusba visz, azaz a tulajdon viszonyok kívánatos harmóniáját a liberalizmus és a szocializmus oldaláról egyaránt veszedelem fenyegeti. A pápa gondolatmenete szerint ebből adódik, hogy különbséget kell tenni a magántulajdonhoz való jog, mint alapvető emberi jog, és a magántulajdon helyes használatára vonatkozó jogok és kötelezettségek között. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt félbe áttekintésünket, de azt a következő alkalommal folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.